mindez idáig velünk voltál, ahogy megígérted, gondunkat viselted. Testileg, anyagilag eltartottál bennünket. Mindent megadtál nekünk, ami a szükségeink betöltését illetően. Sőt, még többet is kaptunk tőled. Magasztalunk a sok-sok lelki áldásért, Urunk, a Te ígédért, a testvéri közösségért, az üdvösségnek, az örök életnek a reménységét. Köszönöm, Uram, a sok szép összejövetelt, áldásos alkalmakat, ígéket, Uram, amiket szóltál hozzánk, Isten tiszteleteken, ahol részt vehettünk, és tápláltál bennünket, és erősítettél, fogadd el hálánkat, és ha ezernyi ajkunk lenne, ezernyi nyelvünk lenne, nem tudnánk megköszönni neked, de itt vagyunk, Urunk, a Te jelenlétedben, és engedd meg, hogy ez az alkalom legyen az, amikor közösségileg is elmondjuk, hogy mennyire hálásak vagyunk, és kérünk, hogy fokozzad a hálaadást az életünkben, és vezérelj bennünket a megelégedés útján, a hálaadás útján, ezen a délutánon is. Áldjál meg minden szolgálatot a Te dicsőségedre. Amen. Istentől, földi, anyagi javakat, étel, ital, a tiszta víz, a friss víz, ruházat, lakásaink, meg annyi-annyi mindent, amit Isten kezéből kaptunk. És méltó ő arra, hogy ezen a délutánon kifejezzük, elmondjuk neki azt, hogy mennyire hálásak vagyunk. Köszöntünk mindenkit szeretettel ezen a háladó ünnepélyen. Szeretnénk tovább ezzel a háladó lelkülettel lenni, énekelni, imádkozni, hallgatni a sok szolgálatot, az Úr tegye áldottá az ő igéjét és jelenlétét itt közöttünk. Köszöntjük szeretettel Szabó András testvért, aki a Tarcsai gyülekezet és a körzet lelkipásztora. Testvérünk fogja az igét hirdetni, kívánjuk, hogy az Úr erősítse meg ebben.
Keressük meg testvéreim a Krónikák második könyve 20. fejezetét, és az első 30 verset fogjuk felolvasni ünnepi istentiszteletünk alapjául. Krónikák második könyve 20. fejezetének első versén kezdem az ige olvasást, amely a következőképpen hangzik. És lőn ezek után eljövének a Moab fiai és Amon fiai, és velük mások is az amoniták közül Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljövének pedig a hírmondók, és megmondák Jósafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasészon Tamárban vannak, ez az engedi. Megfélemlék azért Jósafát, és az urat kezdé keresni, és hirdeti az egész Juda országában bőtöt. Azért felgyűlének a Juda beliek, hogy az Úr segítségét keressék Judának minden városaiból, és jövének, hogy az urat megkeressék. És megáll a Jósafát Juda és Jeruzsálem gyülekezetiben, az Úr házában, az új pitvar előtt. És mondta: Ó Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Ó, mi Istenünk, nem te üzéd ki e földnek lakóit, a te néped az Izrael előtt, és nem te adád azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké? És lakának azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, mondván: Amikor veszedelem jön, mireánk, háború, ítélet, dök, halál vagy éjség, megállunk-e házban előtted, mert a te neved e házban van. És amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. És most imé az amoniták és a moábiták, és a Szeérhegyén lakozók, akiknek földjén nem akar át, hogy átmenjenek az Izrael fiai, mikor Egyiptom földéből kijöttek, hanem mellettük menének el, és nem pusztíták el őket. Imé ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nékünk. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-é meg őket, mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. És a Juda beliek minnyájan állanak vala az Úr előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Akkor Jahazielre, az Akariás fiára, aki Bennája fia, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala, és az Aszáv fiai közül való Lévita vala, az Úrnak lelke szála a gyülekezet közepette, és mondta: Minnyájan, akik Judában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat, így szól az Úr néktek: ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, imé ők a Cichágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélén, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Juda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenök, mert az Úr veletek lesz. Akkor Jósafát meghajtá fejét a föld felé, és Juda és Jeruzsálem lakói leborulának az Úr előtt, és imádák az Urat. A Kéhátiták fiai közül és a Kóriták fiai közül való léviták pedig felállának, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy felszóval dicsérjék. És reggel felkészülvén kimenének a Téka a pusztájára, és mikor kiindulnának onnan, megáll a Jósafát és mondta: Halljátok meg szómat, Juda és Jeruzsálemben lakozók, bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek, tanácsot tartván pedig a néppel előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága. És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerz az Amon fiai és a Moabiták és a Szeirhegyén lakozók ellen, akik Judára jövének és megverettetének. Mert az Amon és a Moab fiai a Szeirhegyén lakozók ellen támadának, hogy őket levágják és elveszítsék. És mikor mind elvesztették a Szeirhegyén lakozókat, azután egymás előpusztítását segítették elő. A Juda népe pedig méne Mispába, a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordulának, imé csak elesett holtestek valának a földön, és senki sem menekült meg. Akkor elméne Jósafát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találának náluk temérdek gazdagságot, és a holtesteken drága szép ruhákat, melyeket lefosztának róluk, oly sokat, hogy alig vihették el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert felette sok vala. Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának hálát, azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezik mind e mai napig. Megtérre azért Judának és Jeruzsálemnek egész népe Jósafáttal, az ő fejedelmükkel egyben, hogy visszamenjen Jeruzsálemben nagy örömmel, mert az Úr megvigasztalta vala őket az ő ellenségeik felett. És bemenének Jeruzsálemben lantokkal, citerákkal és trombitákkal az Úr házához, és lőn az Istennek félelme az ország minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott vala az Izrael ellenségei ellen. Megnyugovék azért Jósafát országa, és békességet ad a néki az ő Istene minden felől. Amen.
Amen. Szükséges az, testvéreim, hogy hálaadó életet éljünk a Jóisten jelenlétében. Az Úr ezt parancsolja nekünk, úgy, ahogy a megtérés, isteni parancs, a hálaadás is az. És nem vonhatjuk ki magunkat ebből, és nem mondhatjuk azt, hogy ez nem az én feladatom. És ezen a délutánon szeretnénk, hogyha egymás hite által és a szolgálatok által, az ige által felbuzdulnánk a hálaadásra. Annyi minden van, ami elvonja figyelmünket, és nem tudjuk megfigyelni azokat az áldásokat, amelyeket Isten ad. Jó szokás ez gyülekezetünkben, hogy megnézzük azokat az áldásokat. Bár tudnánk több időt szentelni erre, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van víz, hogy milyen kegyelem az, hogy van élelmünk. Meg annyi minden, amire szükségünk van. Azt látjuk, hogy a világban olyan zajok vannak, olyan zűrzavar van, hogy elvonja a figyelmünket ettől. Jó az Isten népének, a hívő embernek megállni, és hálát adni ezekért a dolgokért. És sőt, azt kell mondjam, testvéreim, hogy kell egy kicsit fejlődjünk a hálaadásban. A hálaadást nem csak annyi, ugye, hogy elmondjuk, hogy köszönöm. Nem csak egy szó, nem csak egy mondat. Nem is egy Isten tisztelet csupán, hanem egy életforma. És valaki mondta, hogy egy ilyen élettörténet, azt mondja, hogy a kisfiú a szomszédból átjött egyszer, és egy idősebb testvér volt ez, és azt mondja, hogy megkérdeztem tőle, hogy fiam, hogy vagy? Magának semmi köze ahhoz, hogy én hogy vagyok. Na, azt mondja, hát ez érdekes volt. Aztán tovább telt az idő, és egy néhány év elteltével megint az a fiú jött, és kérdezte tőle, ez a testvér, fiam, hogy vagy? Hát elég jól vagyok, de hát nem tudom én magának ezt elmondani. És akkor megint egy harmadik alkalommal, amit a testvér így megemlített, hogy ugyanettől a fiúcskától kérdezte, hogy fiam, hogy vagy? Tessék elképzelni, hogy nagyon jól vagyok. És kezdte sorolni, hogy milyen jókat kapott, és aztán azzal fejezte be, és maga hogy van? És azt mondja, hogy láttam ennél a fiúcskánál a fejlődést, és annyira örültem neki. Olyan jól esett ez. Vajon amikor a mi mennyei édesatyánk kérdez valamit tőlünk, vagy úgy ránk helyezi a hálaadással kapcsolatos dolgokat, akkor mi hogyan válaszolunk neki, és mit mondunk? Vajon volt-e fejlődés ezen a területen az életünkben? Szeretném, hogyha ezen a délutánon az Úr adna bőségesen hálaadást az életünkben, és ez lenne az alaphang, az alaphozzáállás az élethez, az Úr tetteihez, hogy Uram, köszönöm, őt dicsőítem, őt magasztalom, segítsen Isten erre. Amen. Újból kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát, és azután majd a gyermekek készülnek szolgálni.
Örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk néki zengedezésekkel. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai és az övéi. Aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg! Boruljunk le, essünk tédre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát.
Hála, ó hála, hisz Isten engem úgy szeret. Hála, ó hála. napfényt, felhőt, csillagot, édes virágillatot, erdőt, rétet, állatot, mindent Isten alkotott. Hála, ó, hála, hisz Isten engem úgy szeret. Hála, ó, hála, ő adott életet. Mennyi, mennyi ember él, itt e széles földekén, s mind, aki e földön él, elfér Isten tenyerén. Hála, ó, hála, hisz Isten engem úgy szeret. Hála, ó, hála, ő adott életet. Őrzi minden léptemet, féltő kézzel ő vezet, jóban, rosszban tudhatom, ő az én jó pásztorom. Hála, ó, hála, hisz Isten engem úgy szeret. Hála, ó, hála, ő adott életet. Hála, ó, hála, hisz Isten engem úgy szeret. Hála, ó, hála, ő adott életet.
105. Zsoltár, 1-től 5-ig terjedő verseit fogom felolvasni, és a 106. Zsoltár 1-től 3-ig terjedő verseit. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak a szívük, akik keresik az Urat. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett, jeleiről és az ő szájának ítéleteiről. Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét? Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Amen.
Zenekar szolgálatát hallgassuk meg, amiután Kovács Csongor fog szolgálni. Thank you.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, jó újra itthon lenni. Hát ezt miért is mondom, mert ősszel újból elkezdődött egy újabb tanév, de nekem már nem itthon a középiskolában, hanem egyetemem. És ahogy elkezdődött az egyetem, rögtön olyan kérdések tevődtek fel bennem, hogy helyt fogok tudni állni, meg fogom-e tudni tartani a hitéletemet úgy, ahogy azt kell, és hogy meg tudok-e maradni Isten követésében. És ezért elég sokat imádkoztam, és szerdánként az ifjúsággal a példabeszédek könyvét tanulmányozzuk, és ott választ kaptam Istentől. A példabeszédek 12. rész 21. versét. Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. Ebből megértettem, hogyha Istent követem, akkor ő megáldja az én életemet, és megsegít minden veszedelemben. Aztán el szeretném azt mondani, hogy miért is vagyok hálás, ugye hálód ünnepé van. És elsősorban hálás vagyok azért, hogy egészséges vagyok, és hívő családban lehetek. És ez szerintem nagy kiváltság. Az egyetemen, ahogy új emberekkel ismerkedek meg, sokan ámélkodva nézik, hogy van ennyi türelmem, pedig úgy tartom, hogy nincs elég sok türelmem. Vagy hogy honnan jön ez az illedelmesség, és jó azt tapasztalni, hogy a bizonyságtevést pozitívan fogadják az emberek. Jó tapasztalni azt, és ez egy külön hála számomra, hogy Isten meghallgatja az imámat. Meghallgatta azt, hogy kértem tőle, hogy legyen velem, és segítsen nekem, hogyha bizonyságot szeretnék tenni, és megkaptam. Kértem hívő barátokat, és megkaptam a hívő társaságot, akikkel együtt lehetek szabad időmben. És annyi mindent kértem még Istentől, és ő megadta nekem. És sokszor olyan rosszul esik, hogy nem vagyok elég hálás érte. És szeretném, hogyha most imádkoznánk azért, hogy ha tudjunk mindig hálásak lenni azokért, az apró dolgokért, amik talán fel sem tűnnek, mert olyan természetesnek tűnnek. És külön egy ima témát szeretnék feltenni. Friss egyetemistákért, vagy akik elköltöztek otthonról. Ugye elkerülünk az otthoni környezetből, egy megszokott környezetből, és egy teljesen új helyiségbe kerülünk, és sokszor olyan nehéz megállni. Olyan sok kísértés van a mi életünkben, és szeretném, hogyha ezért imádkoznának a testvérek, hogy tudjunk megmaradni. Amen.
Tovább kérjük a fengetős zenekar szolgálatát, azután pedig Szabó Miklós László szolgálatát kérjük.
Thank you. Királyi, ott a kedves őszi napsugárban kint, gyümölcstől hajol meg a fák ága min. Gazdagon bőséggel termett mindegyik, hűkertészünk szíve úgy örül neki. Az Úr Jézus fái emberéletek, én is az ő kedves fája lehetek. Kertjébe fogadta kicsiny életem, csupán egy a vágyam azóta nekem, hogyha majd megérint őszideg szele, állhassak előtte gyümölcsel tele. Akkor szép a fácska, mikor a virág, elárassza ágát, szórja illatát. De még szebb a fácska, ha közeg az ősz, ágairól dúsan csüng a jó gyümölcs. Megváltom kertjében sok fácska vagyon, illatos virága díszli gazdagon. Hozd gyümölcsöd bőven annak idején, ebben a szép kertben fácska vagyok én. Gyerek és barátom, van elég helyünk, légy te is egy fácska, itten mi velünk. Lelke által árad, ami kebelünk, minden szépen jóban gyümölcsözhetünk.
Újból a Pengetős zenekar szolgálatát kérjük, azután Erdei Béla testvér szolgálata következik.
Thank you. korábban foglalkoztam egy táblázattal, ami a reformációval kapcsolatos gondolatokról szól, és akkor úgy gondoltam már, hogy jó lenne itt a gyülekezetbe újból kivetíteni, átdolgoztam, hogy a kijelzőkre is alkalmas legyen. A vezériga, ami hozzá csatlakozik, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más nép, amely által üdvözülhetnénk. Ez Jézus Krisztusnak a neve. És akkor a táblázat, ez 6 pontról szólt, hát felosztottam, hogy jobban látszódjon az írás, így kivetítve. A reformáció milyen dolgokban hozott újat, illetve visszatért az igéhez, én csak szintén elolvasom a testvérekkel együtt. Az első oszlopban ez van, a másodikban, hogy a protestánsok, tehát a reformátusok reformációt beindítók milyen véleménnyel voltak a Szentírás alapján, majd a harmadik oszlomban, hogy a katolikus, tehát az azelőtti, az uralkodó egyháznak mi volt a véleménye bizonyos pontokról. Az első, a hitünk alapja a reformáció evvel kapcsolatban azt mondja, hogy protestáns vélemény, hogy csak a Szentírás, a hitünk alapja csak a Szentírás, ezzel szemben a református azt mondja, hogy a Szentírás és a hagyományok. Az üdvösségünk alapja a reformáció szerint csak a kegyelem, Biblia szerint csak a kegyelem, viszont a katolikus dogma hozzátesz azt is, hogy a kegyelem és érdemeink. Tehát az első, a középső oszlopban látjuk a csak, és ez ránk vonatkozik, és ott van az utolsó oszlopban az és. Ez is, de még az is. Az üdvözlés módjával kapcsolatban a protestánsok azt mondják, csak hitáltal van üdvösségünk, viszont a katolikusok evvel kapcsolatban azt mondják, hogy a hit és a jó cselekedetek. Most a következő, a közben járóról reformáció azt mondja, hogy csak Jézus Krisztus, evvel szemben a katolikusok Jézus és Mária és minden szentek. Az egyház feje csak Jézus Krisztus, a katolikus felfogás Jézus Krisztus és helynöke a római pápa. És végül az úrvacsorával kapcsolatban azt mondják a protestánsok, mondjuk mi is az ige alapján, csak Jézus lelki jelenléte. Evel szemben a katolikus dogma azt mondja, hogy az úrvacsorában ott van mind lelkileg Jézus, de átszellemül és testileg is vesszük az Úrnak a testét az úrvacsorában. Nemrégen a Reménység TV-ben, magyarul Speranza, aki nem tudja, egy baptista teológussal volt egy riport, és a reformációval kapcsolatban egy gondolat, hogy megütötte a fülemet többek között. Azt mondja, hogy általában az történik, ha egy csoport kiválik egy másikból, egy egyházba, egy gyülekezetből kiválik egy csoport azért, mert látottan bizonyos dolgokat, amik nem biblikusak szerintük, akkor elindulnak, aztán 2-3 év múlva már nekik is meglesznek a maguk dogmái, maguk szokásai, maguk törvénykezései. És azért van az, hogy azután abból is már mások is kiválnak. És akkor így, főleg mostan ebben a nagy szabadságban, nagyon sok kis csoport létezik, szinte nem is egyház, szinte hitelvük sincsen. Viszont a legfontosabb a reformáció kapcsán ma is, nem az a régi, az történelmi, de az bennünket arra kell tanítson, hogy ma is szükségünk van reformációra. Reformációra egyénileg, reformációra gyülekezetileg. Mert valóban az történik. Telik az idő, kezdünk jól valamit, és aztán jönnek az elhajlások. Aztán jönnek hagyományok, szokások, vallásos dogmák, törvényeskedések, és más uralkodó eszmék. Adja az Úr, hogy a reformáció arra incsen bennünket, hogy önmagunkat mindig az ige fényében megvizsgáljuk, és kiigazítsuk, és ez hatással lesz az egész gyülekezetre. Amen.
Hála ének hangja zendül szívem, mély szüntelen.
szabad lettem, és az üdvösség elé. Ára tegyen, ilyet el a szívem, ő megváltó márom szüntelen. Angyalok sem énekelnek szebben, mert új életet adott nekem. Oly régóta vágytam élni boldog szabad életet, és hogy valaki elvegye bűnömet. Végre meghallottam azt, hogy Jézus értem szenvedett, és ő megszabadít, megtart engem el. Hála te, te énekel a szívem, ő megváltó, májdom szüntelen. Angyalok sem énekelnek szebben, mert új életet adott nekem. Míg a bűnnek útján jártam rémes éjjelvet körül, mivel nem ismertem Isten igényét. Jézus terhemet levette, lelkem boldog és örült, s engem a megváltott lelkek énekét. Hála tehetem, énekel a szívem, ő megváltó, májdom szüntelen. Angyalok sem énekelnek szemben, mert új életet adott nekem. Itt a földi vándor úton még aztán az a remény, hogy egy drága hajlék már ott élne ám. Örök fényben Jézus Krisztus színről színre látom én, nevét hálva felé szárhál a imád. Hála tehetem, énekel a szívem, ő megváltó, mádom szüntelen. Angyalok sem énekelnek szemben, mert új életet adott nekem.
Az énekkar szolgálatát kérjük most, és azután Szabó András testvér hirdeti Isten igéjét.
Szívemből hálat őrelő, emelni lelkem szentelő, örülmes csörögő, esőn az ékesség, veled valám a lányos volt felség.
Thank you.
sok szeretettel köszöntjük a testvéreket, és örülök annak, hogy eljöhettünk a többszöri próbálkozás ellenére. Az Úr most ajtót nyitott, és itt lehetünk. Hát igaz, a családunknak csak 40%-a van itt, a másik 60 nem tudott eljönni, mert 5-en vagyunk, és ha 100%-ba mérjük, akkor 4-en vagyunk, 40% jut kettőnkre, de az ő nevükben is, és a gyülekezeteink nevében csütörtökön Tarcsán voltam, ma délelőtt a Szalacsi, délután pedig az ótományi testvérek is küldték szeretetteljes köszöntésüket, és az Úr áldását kívánták a testvérek életére, amit mi is kívánunk, hogy adjon meg az Úr mindannyiunk számára. A hálaadás az mindig jó. Vagyis, ha megnézzük az Ószövetséget, akkor az Ószövetségben nagyon sok áldozattal találkozunk. Az Új Szövetségben megszűntek ezek az áldozatok, de a hála áldozat az nem szűnt meg. Az tovább megy. Az elmúlt napokban találkoztam az egyik kollégámmal, és kérdezte, hogy vasárnap mit csinálunk. Hát mondom, a szatmári testvérekhez megyünk hálát adni együttesen. És azt kérdezte, hogy van miért hálát adni? És amikor feltette a kérdést, azonnal megvillant előttem egy dolog, és feltenném a testvéreknek is ezt a kérdést. Van miért hálát adni? Vagy csak gyülekezetben hálaadó napot tartanak, behozzuk a gyönyörű, szép... lássuk csak. Elég sok minden van a piacról vásárolva, ugye? Belőle, amit nem mi termeltünk, és azt mondjuk, hogy hú, de sok minden van. Hát az egyik gyülekezetben azt gyakorolják, lehet a testvérek is hallották ezt, hogy a hálaadó napon mindenki hozza mindazt, amit a hála oltárára tesznek, és azután pedig a gyülekezet majd csinál egy ilyen elárverezést, kinek mire van szüksége, és azt a befolyt összeget hálából oda teszik egy nemes célra. Egy jó dolog, egy jó kellemes dolog, mondjuk lehet, hogy ez inkább falun jobban működik, mint városon, ahol esetleg talán nincsen mindenkinek kertje, vagy nem tud termelni. De felteszem újból a kérdést, testvéreim, van okunk a hálaadásra? Van. Hát én úgy szoktam, igaz, nálunk kicsi gyülekezetben meg lehet csinálni azt, hogy hát ha van ok, akkor tessék felállni és elmondani, miért adunk hálát. Mi az igazi hálaadásunknak az oka? Nagyon sok mindenért lehet hálát adni. És a felolvasott ígében, amit felolvastunk, egy ószövetségi történet, itt is volt ok a hálaadásra, és mindjárt reátérünk, hogy miért. De hadd mondjam, hogy a hálaadásunknak a legkiemelkedőbb pontja nem a földi dolgok. Nem az, hogy van minden nap kenyerünk. Mi van azzal a hív emberrel, akinek nincs minden nap kenyere? Tudjátok, hogy még a körülöttünk élő emberek között is van olyan, akinek nincsen minden nap kenyere? Nem kell Afrikába menni. Ha az egyik valakivel jártam nem régen úgy, körülbelül egy fél éve, talán több is, amikor elmentem az üzletbe is, hát kaptam egy kenyeret, mert nem pénzen vásároljuk, hanem beadjuk a búzát és kapjuk a kenyeret. Ugye milyen könnyű. És az történt, hogy vettem valamiért, nem tudom miért, kettő kenyeret vettem ki, és odaadtam az egyik valakinek. És nem szólt egy szót se, csak megköszönte, lehajtotta a fejét. Eltelt körülbelül egy fél év, talán nem is olyan régen, mondta nekem, hogy emlékszik a testvér, hogy abban az időben, amikor vett nekem egy kenyeret, én őszintén nem emlékszem, nem is tudom, csak ő emlékeztetett vissza, és azt mondja, tudja a testvér, én nekem akkor se pénzem, de se kenyerem nem volt. És nekem olyan jól esett, hogy az Úr gondolt rám a testvéren keresztül. És akkor úgy elgondolkoztam, hogy vajon hányan vannak még körülöttünk ilyenek, akik ilyen helyzetben vannak, és mégis hálásak. Tudjátok, testvéreim, mit mond Habakuk próféta? Azt mondja Habakuk próféta, hogy a fügefa nem fog virágozni, a szőlőben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben. Hú, de milyen érdekes kijelentés ez! A tavaszon mindenki felénk azt mondták, gyönyörű termés lesz. Ilyen talán soha nem, mint ebben az évben, vagy ebben az esztendőben. És igazuk lett. Vannak, akik azt mondják, hogy 40 évre visszamenőleg nem emlékeznek ilyen gyenge termésre. És olyan lett. És feltesszük a kérdést, hogy akkor is tudunk örvendezni? Mert az igazi hálaadásunknak az oka nem ezek a dolgok, hanem az, amiről Pál apostol beszél. Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, az Úr Jézus Krisztusért. És erről annyit tudnék beszélni, és annyit tudnék elmondani, hogy mennyi minden áldás van az Úr Jézus Krisztusban, fizikai és lelki áldás, hogy talán túl kevés lenne az idő arra, ezen az estén, hogy erről beszéljek és beszéljünk. Hát a felolvasott ige alapján szeretném azért mégis röviden, tömören elmondani, hogy a hálaadás egy nagyon értékes dolog az ember, a hív ember életében. És nem csak akkor, amikor telve van minden jóval, hanem akkor is, amikor szűkösebben van. Mert az Úr szabadítását és az Úr kegyelmét és gondviselését akkor tudja az ember igazán, mondjam úgy, megtapasztalni. Mert amikor kinyitjuk a kamránkat, ami tele van, hát ugye könnyű hálát adni, de amikor nincs, és letérdepelünk, és imádkozunk, és könyörgünk, akkor megtapasztaljuk Istennek csodálatos szabadítását, amellyel gondot visel rólunk. Az első dolog, testvéreim, amiért hálát adhat az ember, a szorult helyzetben, hálát adni azért, hogy a szorult helyzetben van kihez fordulni. Érdekes dolog ez, hogy mennyi ember kesereg, nagyon sok ember között járok, nem hívő emberek között, mindenkinek panasza van, panaszkodnak, keseregnek, hogy jaj, mennyi minden baj és gondjuk van, és olyan kevesen tudnak igazán hálát adni. Mi soha nem azt látjuk, amink van, hanem mindig azt, ami másnak van. Soha nem azt vesszük figyelemben, amit Istentől kaptunk, hanem mindig azt, ami a másé. Nagyon sokszor lehet, hogy bizonyos dolgok ingerelnek bennünket is, hogy hát milyen jó lenne, nekünk is annyi lenne, milyen jó lenne, ha nekünk is úgy lenne, és ezek mind elhomályosítják azt a látást, hogy lássad azt, amit Istentől kaptál. Szorult helyzetben ez is egy ajándék, hogy van kihez fordulni. Azt olvassuk az ígében, hogy elég nehéz helyzetben került Jósafát és az ő népe, de az Urat keresték. Az Urat, az Úr segítségét várták. Azt hiszem a legjobb és a legcsodálatosabb dolog az Urat keresni és az Úr segítségét várni, amikor ilyen szorult helyzetben vagyunk és ilyen szorult helyzetben kerülünk. Tehát hála azért, hogy a nehéz, a szorult helyzetben van kihez fordulni. De hála azért is, testvéreim, hogy van egy hely, ahol lehet őt keresni. Elgondolkoztam, hogy nagyon sok mindent behoztak a testvérek, de egy nagyon fontos dolgot kihagytak. Hát ezt az imaház belsejét egy maketten. Hát ezért nem lehet hálát adni? Vagy egy képet csinálna az imáz belsejéről. Úgy tudom, ebben az évben volt a felújítás, ugye? Jól tudom.
Hát ezért is hálát adni, hogy van egy hely. Fú, ez nagyon fontos lett volna, hát testvérek, hát az első hálaadó ünnep a felújított imaházban. Hálát adni azért, hogy van egy hely, ahol lehet őt keresni a gyülekezetben, az Úr házában, az új pitvar előtt, ahogy olvassuk az ígében. Mert az Úr keresése a szívünkben dől el, még mielőtt ide, az új pitvarban, az Úr házában jönnénk. Az Úr keresése már otthon megkezdődik. A vele való közösség, a vele való kapcsolat, és ahogy keressük az Urat otthon, és be vagy vele telve, úgy jössz el, és azt hozod ide. Ha kicsiny, szegényes a lelki életed, akkor szegényes dolgokat hozol. Nincsen benned az a krisztusi gazdagság és vágy az Úr után. Ha már otthon nincsen meg, és nem történik meg az, hogy keressed őt. Hála azért, hogy van egy hely, ahol lehet őt keresni. De hála azért is, testvéreim, hogy imádságban jöhetünk az Úr elé. Tudjátok, hogy milyen nagy kegyelem ez? Az elmúlt héten is találkoztam olyan emberekkel, akik elmondják, hogy nagyon sok problémájuk van, de nem tudják, hogy hol keressenek erre megoldást. Hát testvéreim, nekünk van egy hely, ahol a bajainkra, a gondjainkra és a problémáinkra megoldást kapunk. Hála azért, hogy az imádságban közeledhetünk Istenhez. Nekünk is volt olyan alkalom, és még mindig van, és lesz olyan alkalom, amikor sehol máshol nem találtunk megoldást, csak az imádságban. És amikor letérdeltünk és imádkoztunk, akkor Isten hatalmas módon cselekedett. Csodálatos módon, amikor minden ajtó és minden kapu bezárult, és úgy látszott, hogy nincs kiút, akkor az Úrhoz jöttünk, az Úrhoz kiáltottunk, amikor minden szál megszakadt, amiben még kapaszkodtunk és reménykedni mertünk, akkor jött az Úr, és hatalmasan cselekedett. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy az imádságban közeledhetünk az Úrhoz. Jöhetünk hozzá kéréseinkkel, problémáinkkal, nehézségeinkkel. Azt olvassuk az ígében, hogy Jósafát az imádságban elismerte az ő alacsonyságát. Hiszen azt mondja a 12. versben, hogy nekünk nincs kire tekintsünk, nincs kire figyeljünk, nincs erő bennünk, erőtlenek vagyunk. Jön az ellenség, és nincs erőnk. Nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink. Kedves testvérem, amikor ilyen helyzetben vagy, amikor olyan helyzetben kerülsz, hogy már nincsen kiben, kitől várjál segítséget, nincsen miben kapaszkodjál, akkor emeld fel tekintetedet, és nézz az Úrra, mert a legjobb helyre emeled a te tekintetedet. Hiszen azt mondja a király is, csak tereád néznek a mi szemeink. Az egyik helyen a testvérekkel beszélgettünk, pontosan egy ehhez hasonló ige volt, és azt mondtam a testvéreknek, figyelnek ide. Azt mondja Isten igéje, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. Na most tessenek ide figyelni. Ha az Úrban bízunk, akkor legyen a bizalmunk ő benne. Akkor ne várjanak segítséget az egyik másik szomszédtól, a polgármestertől, másik helyről, még a lelkipásztortól sem, mert bennem is csalódni fognak. Hát azt mondják a testvér, ne mondjon már ilyet, hogy a testvérben is csalódunk. De ha én rám néznek és tőlem várják a segítséget, most mondom, hogy csalódni fognak. Mert mi is megtapasztaltuk ezt, hogy jobb az Úrban bízni, mint az emberekben reménykedni. És azt mondja a király, semmi más lehetőségünk nincs, csak az Úrra nézünk, és a mi szemeinket reád szegezzük, a mi tekintetünket, tőled várjuk a segítséget. Hát testvéreim, ez egy csodálatos dolog, hogy van kire nézni és van kire tekinteni, és kitől várni a segítséget. A Zsoltár író azt mondja, hogy a szemeimet kire emelem? A gyülekezet vezetőségére? A lelkipásztorra? A szövetség vezetőségére? A püspökre? A miniszterelnökre? A kormányra? Az elnökökre? A politikusokra? Hát ha valaki oda emeli az ő szemét és tekintetét, hamarosan kiábrándul, hogy rossz felé kacsingat és tekinget. Szemeimet a hegyekre emelem, ahonnan jön az én segítségem. És az én segítségem és a mi segítségünk az Úrtól van. És a király elismerte ezt, hogy nekik nincsen más segítségük. És az Úr előtt álltak. Van egy nagyon szép ének, a nagybániakat hallottam énekelni. Úgy kezdődik, hogy ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc, amikor az Úr előtt térdre hultál. Olyan szép dolog ez, mikor ilyen nehéz helyzetben jutnak, akkor térdre hullnak, és térdre esnek. És az Úrtól várják a segítséget. Hát az egyik gyülekezettel olyan nagyon és olyan csodálatosan megtapasztaltuk ezt, hogy amikor térdre hultunk az Úr előtt, akkor az Úr cselekedett és adott kegyelmet minden szempontból, anyagi szempontból és lelki szempontból is. És csodálkozom azon, hogy milyen hatalmas a mi Istenünk, amikor hozzá kiáltunk. Csak sokszor velem van a baj, sokszor hitetlen vagyok, és inkább elmegyek 4-5-10 emberhez, mire az Úrhoz visszatérek, és Uram, ne haragudj már, újból szükségem van rád, újból segítségedre van szükségem. Ilyenek vagyunk mi, pedig az Úrtól jön a mi segítségünk. Az Úr előtt leborulni, térdeinken állni, akkor, amikor olyan helyzetbe jutunk. Testvéreim, ez nem változott, és nem is fog változni. Bármennyire változik a világ, de a térdeinken győzhetünk, és vívhatunk ki csatákat. Úgyhogy ez a király is tette. Hálaadás azért, hogy közeledhetünk az Úr felé. De azért is hála, hogy van az imádságainkra válasz. Azt olvassuk az ígében, hogy szólt az Úr lelke, és szól az Úr minden alkalommal. Az elmúlt héten az egyik gyülekezetben voltam, és mondja az egyik ember, hogy hát ő szeretne szabadulni, mert annyira meg van kötözve a cigarettától, meg az italtól, de nem tud szabadulni. Mondom, testvér, figyelj ide, ha te őszintén akarsz szabadulni, én nem hiszem azt el, hogy az Úr ne adna neked szabadulást. De amikor te úgy akarsz szabadulni, hogy Uram, hát kérlek, szabadíts meg, hát de azért nem akarok én annyira megszabadulni. Nem akarok én annyira szabad lenni. Uram, te szabadíts meg, de én nekem nincsen akaratom. Az egyik idős bácsival történt régen, amikor még pipáztak, és meg akart szabadulni a pipától. És fogta, azt mondja mások előtt, gyülekezeti tagok előtt, én eldobom a pipát, és kidobta a kertbe. És amikor kidobta, mindig nézte a tengeri sort, hogy hova esik az a pipa, hogy majd tudja újból elővenni. Hát testvéreim, az Úr ilyenkor nem ad szabadulást, amikor ilyen, hát Uram, szabadíts meg, de ne annyira, csak egy kicsit. Vagy teljes szabadulásra van szükségünk, vagy pedig részleges szabadságot az Úr nem ad. Ő teljesen szabaddá tesz. Hála azért, hogy van válasz az imádságainkra. Szól az Úr hozzánk. És azt mondja a királynak és a többieknek, hogy ne féljetek, induljatok, olvassuk a 14. versben, ne féljetek, induljatok a harcban. Nem kell harcolnotok, csak menjetek, és induljatok el, mert az Úr harcol érettetek. Történt már ilyen dolog velünk, hogy úgy éreztük, mintha az Úr harcolna, az Úr menne előttünk. Minden kapu nyílt meg, anélkül, hogy korrupt pénzeket le kell fizessünk, vagy megvesztegessünk másokat. Az Úr nyitotta a kaput előttünk. Nekünk csak mennünk kellett, és indulni kellett. Amikor az Úr harcol érettünk, akkor nekünk mennünk kell, mert nem a mi harcunk, nem mi győzünk, hanem az Úr ad győzelmet. Azt olvassuk az ígében, azt mondja ez a proféta, hogy dicsérjétek, szolgáljatok az Úrnak, dicsérjétek az Urat, és győzelmet fog adni nektek, és győzelmet ad a ti számotokra. És érdekes dolog az, hogy sokszor elég ennyi a győzelemhez, a dicséret, az imádat. Amikor dicsérjük az Urat, ő győzelmet ad, és hálát adhatunk, testvéreim, a győzelemért is. Hála a győzelemért. Azt olvastuk az ígében, hogy az énekléssel dicsérték az Urat. Dicsőítették az Urat. Érdekes dolog egy hadsereg, amely elindul a háborúban fegyver nélkül. Nem fegyverrel, hanem dicsérettel. Miért? Mert nem fegyverre volt szükség, hanem imádatra. Imádni kellett az Urat, nem harcolni kellett, majd ő harcolt. Olyan sokszor mi is, amikor konfliktusok vagy problémák vannak, harcolunk. Pedig nem harcolnunk kellene, főleg nem egymással, hanem imádni az Urat. Amikor nagyobb problémáink vannak, akkor többet kellene imádkozzunk. Többet kellene, több időt kellene az Úr előtt eltölteni. Több időt kellene fordítani az Úrral való közösségre. Mi pedig több időt fordítunk sokszor a harcra. Azt olvassuk az ígében, hogy nem harcra volt szükség, hanem imádatra. És amíg az imádat folyt, addig az Úr harcolt. Addig az Úr végzi az ő feladatát és az ő szolgálatát. Amíg folyt a dicséret, az éneklés, addig az Úr harcolt érettük. Nem tudják, hogy hogy. Nem tudják, hogy hogyan történt az a győzelem, csak azt vették észre, hogy az Úr győzelmet adott nekik. És testvéreim, ha imádjuk az Urat teljes szívvel, az Úr tud adni győzelmet nekünk is, naponként, hétköznaponként. Tud adni győzelmet a családban, tud adni győzelmet az iskolában, tanulóknak, a munkahelyen. És győztessé tesz bennünket, de ennek nem más az ára, mint a dicséret, az Isten imádata. Imádnunk kell. És testvéreim, azt olvassuk, hogy a győzelem mellé az Úr még áldást is adott az ő népének. Örömöt okozott, és örömöt adott, és sok áldást. A győzelem mellett. Sokszor így van ez. Az Úr győzelmet ad, és áldást együtt. Számon vehetjük az áldásokat. És testvéreim, természetesen nagyon jó, amikor az áldásokat is számon vesszük. Mert ez annak a bizonyítéka, hogy a mi Istenünk, olyan hatalmas Istenünk van, akinek az áldásait számon lehet venni. Nem csak gondolni, hogy milyen áldások lehetnek, nem olyan áldások jönnek tőle, mint a bálvány istenektől. Nem olyan áldások jönnek tőle, mint azoktól a kifaragott szentektől, akik előtt térdre hullva lehet imádkozni vagy könyörögni, hanem az áldásokat számba lehet venni, úgy, hogy énekeltük. És nagyon sok áldást mondhatnánk én is, és mondhatnánk, amit az Úrtól kaptunk. Áldást a győzelem mellé. Ez csodálatos dolog. És miután mindezek a dolgok megtörténtek, azután olvassuk az ígében, hogy a hálaadás völgyében vonultak. Testvéreim, a hálaadás völgye az az alázat völgye is. Amikor levonultak és megalázkodtak az Úr előtt. De a hálaadás völgye az elismerés völgye is. Mi kicsinyek vagyunk, de a mi Urunk hatalmas Úr és hatalmas Isten. Mi is megtapasztaltuk ebben az évben, az elmúlt héten, a tegnapi napon, hogy milyen hatalmas Urunk és Istenünk van, aki minden gondunkat és szükségünket látja és betölti. Az alázat, a hálaadás völgye az alázat és az elismerés völgye, ahol hálát lehet adni a győzelemért, hálát lehet adni az ima meghallgatásokért, ahol hálát lehet adni az Úr nagyságáért, hálát lehet adni a szükségért és a hiányért. Mert sokszor ez is van, és áldott legyen az Úr, hogy enged ilyen dolgokat az életünkben, mert ezek által az Úr saját maga felé akar bennünket fordítani, hogy a szükségek felé fordítsanak bennünket. Sokszor még azok a kemény próbák, amiken átvezet az Úr, azok is arra szolgálnak, hogy ő felé forduljunk, keressük őt még közelebbről. Atyánk, magasztalunk téged a legdrágábbért, az Úr Jézus Krisztusért, akit azért adtál, hogy megments bennünket a kárhozatnak gyötrelmétől, a pokol kínjaitól, a pokol tüzétől. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen csodálatos kegyelmet adtál nekünk. Köszönjük, hogy benne van a mi megváltásunk, az ő vére által van a megtisztulásunk és megszentelődésünk. Uram, imádkozom azért, hogy légy segítségül, minden nap hálás lenne ezért. Szeretnék, Uram, neked hálát adni, hogy ilyen óriási, csodálatos ajándékkal ajándékoztál meg. Nem csak engem, hanem testvéreimet, és mindazokat, akik hisznek benned. Légy segítségül, Uram, hogy soha a hála ne szűnjön meg az ajkamról és az ajkunkról. Annak pedig, aki minket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fethetetlenséggel, nagy örömben, az egyedüli bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Amen.